Az első nő, akivel X-ben megismerkedtem, Hartwigné született Gabriel Sidonia volt. Azt ígértem neki, hogy 2 napig maradok a városkában, és ez gyors engedékenységre bírta, folytatta szomorú útitársa. Nem tudom, hogy uraságod miként van ezzel a dologgal. Én például némely nőnek az arcberendezésén, az orrát, a fülén, az ajkán észreveszem az első pillantásra, hogy számíthatok-e meghallgatásra. Bocsásson meg, ha kissé közönségesen fejezem ki magam, másképp nehezen tudnám megérthetővé tenni, hogy életemben találkoztam nőkkel, akiket az első látásra úgy ítéltem meg, hogy engem várnak. Nekem valók. A vérmérsékletünk, a gondolkodásunk, az ábrándozásunk, a vágyakozásunk egyforma. Keressük egymást, mint a szél és a gazdátlan kútágas, mint az egér és a lyuk, mint a vándormadarak és pihenőhelyeik. Furcsa találkozások ezek az élet álorcás menetében. Az ember egyszerre ráismer a nőre, bár azelőtt sohasem lát. A kézfogásunk, a tekintetünk, a vérünk lüktetése. A vágyunk bogarászó, föld ásó munkája összetalálkozik, mint az alagútban az ásók. Én kalandot kerestem az idegen városban, mint egy unatkozó vigéc. Hartwigné is várt valami alkalomra, bár meg vagyok győződve, hogy azelőtt sohasem jutott eszébe bárkinek megmutatni a fehér harisnyás lábát. De hadd mondjam el komolyan, és az utazók léhasága nélkül, hogy ki volt Hartwigné. Hartwigné egy szentasszony volt. Lakást kerestem X-ben, mert csak fiatalkoromban szerettem a vidéki vendégfogadók életét, amely véleményem szerint hasonlíthat a ma orosz postaállomások milliójéhez, amelyekről Turgenyevben vagy Tolsztojban olvashatunk. Amikor még mulattatott az utasok lármás, életteljes, csendriasztó megérkezése, a veresképű, félszemű, aranysapkás konduktor oly boldogan mosolygott a tompán döcögő omnibusz hágcsójá, mintha vadászó hercegeket hozna az állomásról, pedig többnyire kereskedelmi utazók bújtak ki az üveges ketrecből, az örökös ser és pörkölt szag, amely a fogadókapujában fogadta az embert, amely az udvar felé összekeveredett az emésztő gödör szagával, sötét, gyanús lépcsők, amelyeken a fehér fejkendős mezítlábas papucsos, elszánt arcú, olcsó szappan illatú, megtermett szép asszonyok végigmérték az utazót, mint a bornyút. A nyikorgó ágyak, amelyek bentán tegnap gyilkoltak meg valakit, rosszul záródó ajtók, amelyek mögött, mintha mindig leskelődne valaki, talán az utazó mélabús magánya, a megereszkedett ablakok, amelyek mögül céltalanul lehet bámulni az üres kisvárosi délutánba, a porleptett táncterem és környéke, ahol télidőben izzadt, bomlott kedvű és bomlott alsó szoknyás táncos nőket ölelgetnek savanyú bort leellő gavallérok. A lépcsők, amelyeken falusi úrnők, everlasting cipős, fehér harisnyás kövér térdét lehet látni. A holdas boros éjszakák e kísérteties szobákban, ahol a ruhafogas mellől a leeresztett alsó szoknya karikájából inges nők lépegetnek ki az unatkozó álmában. A sötét ebédlő, ahol az asztaltársasági elvényeket úgy őrzik, mint fétiseket a krákogó, köpködő, elbizakodott öreg törzsvendégek. A légy nyomos képek, a csorba, kék szegélyű tányérok, szarvasaggancsos evőeszközök. Dohány füstbe merült, céltalan esték, nyerítő röhelyek, üres dalok és fárasztó beszélgetések. És az egyetlen öröm az omnibusz megérkezése a léghúzatos kapuajba. Mintha egyszer meg kellene érkezni valakinek egy cifra bárkán. Akkori hangulatomban egy jól irányzott pisztolylövés tette volna emlékezetessé látogatásomat, például az Aranycsillagnál, és önnek sohasem beszélni el senki e történetet. Lakást kerestem, mint egy diák. Tejszagú kék abrosz mellett akartam reggelizni, mint gyermekkoromban a szülei háznál. Vasárnaponként váltják az asztalkendőt, és az arcok frissen mosdottak, a hajak vizesen megfésültek, az ingek fehérlők, az arcok vidámak a családi asztal körül. Itt más szaga van még a spiritusznak és a rumnak is. A pálinka, amit éjgyomorra hajt fel az ember a családi asztalnál, nem ártalmas. A tojást frissen tojta a tyúk, az írós vaj nevet, mint egy kövérlány a szőlőlevelek közül. A cipők a lábakon fényesek, az ágyneműből friss reggeli szellővel száll el az éjek füllett gondolata. Tegnap keményített szoknyában szaladt táncos lábain a szobalány. Még a trágyahordó szekerek is másképpen párolognak a deres utcákon reggel, mind délután a nagybetegek hörgése elcsitul, a szomszédházakban a piacok üde zöldsége, a kakasok piros feje, a húsok rózsaszíne himbálódzik a vessző kosarakban. A városi tornyot szivacsal megmosták hajnalban, a tarka mellényes cinke vidáman ugrándozik a dércsípte eperfán, mint az újra kezdődő, múltját megbocsájtott, elfelejtett élet. A ház, ahová benyitottam, mindenképpen kedvemre valónak látszott. Nagy fehér tűzfala volt a háznak, amely a piac és egy hegynek kanyarodó kis utca sarkán állt, mintha városkapitány lakott volna itt a múlt időkben, aki magos ablakaiból arra ügyelt, hogy nincs-e zendülés a torony körül. A kémények igen magosan voltak, s úgy nyúltak fel, mint a gúnár nyaka. Kip-kop, mondták barátságosan a kopott kőkockák, amikor lábamat a küszöbre tettem. A sötét pinceajtó mögött sem vettem észre, gonosz kísértetet leskelődni a maga gödrével. Az emeletre felkanyarodó csiga lépcsőre gömbölyű alak fordította barátságos arcát. A fehér rámák között, ódon, salétromos fal mellett, régi időkből itt maradott melvédek alatt meghúzó kertecske mutogatta szelíd bájait. Az ecetfa májusban bizonyára jó illatú. A lugas gondriasztó és az alacsony kőpadon felágaskodnak a fehér lábú szüzek, hogy lekintsenek a városra, időn regényekkel és versekkel teleszívták a fejüket. Milyen gazembernek kellene lenni annak, aki ilyen helyen egy lány elcsábításán töri a fejét? Fehér ajtó nézett velem szemközt. A részkilincs ragyogott, és szálve volt szőve a tiszta lábtörlőbe. Igen, jól esett, hogy a modern tisztaság mellett is oroszlánfejes húzós csengettyű nyomult ki a falból. Bizonyosan békés boldog emberek hajlékába nyitok be. A háziasszony nyitott ajtót, az első szavaimra kissé bizonytalanul felelt a félhomályos előszobában. Azután megröppent, mint egy fehér pille, és a világos szobába vezetett az utca felé. Foglaljó helyet nálunk, uram! Igen, így gondoltam. A vékony lábú székek télen is vászontakaróval vannak behúzva, mintha valami igen nagy ünnepére várna évtizedek óta a bútorzat, hogy valódi szövetjét megmutassa. A szőnyegek, tarkák, barkák, amilyeneket otthon szőttek késő őszidőben a régi háziasszonyok, midőn a gyertyaöntésen már túlestek. A függő lámpás pillangós porcelán ernyőjén rózsaszínű tül van. A sarokban karácsonyfa állott, mert januárius első napjait megmutatta a kalendárium, ha elfelejtettem volna megjegyezni. A levegőben szobafüstölőnek és szárított almahéjnak az illata. A fehér porcelán kályhában oly pirosan lobogtak a hasábfák lángjai, mint a lepkék. Ez volna a kiadó szoba, folytatta az asszony. Szemközt ült velem, de háttal az ablaknak, hogy arcvonásai oly lassan bontakoztak ki előttem, mint egy álombeli kép. Talán 30 esztendős volt, de lehetett 40 is. Abban a korszakban volt minden esetre, midőn a nők kereszt csontját már nem annyira a tánc, hanem a házi gond fárasztja. Az első pillantásra észrevettem, hogy feltűnő jó cipőket visel a lábán. Mindnyájan tudjuk, akik valaha az életet próbálgattuk, hogy a vidéki nő bármilyen hiú kevesebbet fordít a lába ápolására, mint a nagyvárosok szülöttei. A rossz kövezetek, az őszi sarak, a méltatlan gyaloglások elpusztítják a legszebb lábakat és lábbeliket. Ebben a városkában még bizonyára volt vasárnapi cipőjük a nőknek, és otthon többnyire papucsban jártak keltek, rossz időben a régi básott cipőt vették elő, és az úgynevezett bergsteigerek, regatták s egyéb félcipők késő vénségükig szolgálnak, míg a láb csónakaivá válnak. Nem csodálom azokat a hiú asszonyokat, akik késő vénségükig ügyelnek lábbelük formájára, a párizsi szabásra, vagy az angolos korrektségre. A francia sarokra, a szalagok frissességére, a kifogástalan tisztaságra. Ám de bármilyen legyen a kisvárosi nő cipője, körülbelül egyforma helyeken, tájakon, utcákon tapos benne. A ropogós regatták, vagy a cúgos everlastingok az élet pallóin, lépcsőin, pincéjén átbotorkálnak egész addig az utcáig, ahol hegynek kanyarodik, vagy völgybe hajlik a gyalogjáró. A legszorgalmasabb lábak sem látogathatják eleget a templom kocka köveit, amelyek alatt többnyire egy sokat bűnözött és halálában bűnbánó polgár lesi a lépéseket. A gyóntatószék, a kártyavetőnő és a helybeli bába asszony tudják az asszonyok történetét, bármilyen cipőben járnak. A lábak élete csak nem ugyanazon ösvényen múlik el. Végül mindegy, hogy intéznek-e hozzájuk szép szavakat a férfiak, kalandos utazók vagy táborozó katonatisztek, vagy csak lustaságukat szitták a türelmetlen férjek. A szegény lábak kiszolgálják a maguk éveit, aztán megtörnek gondban, hasogatásban, penitenciás köszvényben. Ennek az asszonynak olyan cipője volt, mint egy hercegnőnek, hol varratta, hol szabadta ebben a városkában, ahol a nők bizonyára a Carlsbadi boltból szerzik be szükségletüket. Karcsú és nagy reményű láb volt a cipőkbe bújtatva. Ezek a kecses francia sarkok talán rátaposnak a férfiakra, vagy talán csak azért vannak, hogy otthonában mulattassák az asszonyt, mint a hímzés az ingen, vagy a fodor az alsó szoknyán. Ennek a lábnak, a Hartwignél lábának olyan volt a hajlása, mint a paradicsomi kígyójé. Eltérően a nők szokásos lábszárától térdben nem ért össze a csont és a hús. Hogy azután váljon el a két barát, mint a szigony. A térdek belseje körülbelül 10 centiméternyi volt egymástól, mint a fiatal embereké, akik nem régóta tanulnak lovagolni. A térdek résén át bizonyosan szabadon jár a szél és a gondolat. Egy égő húsvéti gyertya aranybárányokkal díszítve elfért volna a két térd között. Honnan tudtam mindezt? Az egyik cipőszár felett felcsúszott a kék zsinórra szegélyezett krém színű szoknya, és amint szemközt ültem az asszonnyal, jól szemügyre vehettem sötét harisnyáit. Vannak férfiak, akik különös izgatottságot éreznek akkor, midőn egy mezítelen bokát látnak papucsban, mások a báli cipőkért és a sejem strimflikért rajonganak. Ismét mások, a kőműves állványokon dolgozó tót lányok mezítelen lábszárain felejtik el a szemüket. Én most őszintén beszélek. Én híve voltam mindenféle lábvallásnak, még a megtermett falusi asszonyságok Everlasting szektájának is. Akkor voltam a legboldogabb a kedveseimtől, úri asszonyoktól, a néhányszor viselt cipőket kaptam ajándékba. A Hartwig néjéhoz hasonló lábat még addig nem láttam. Az a harisnya csík volt az okozója, hogy néhány napra tervezett X-beli mulatásomat később 77 esztendőre meghosszabbítottam. Bizonyára érdekelheti az asszony egyéb külseje is a lábán kívül. Nos, Hartwigné egyébként olyan volt, mint egy apáca, aki ringyó lábakkal jött a világra. Vannak arcok, amelyeknek látása gyorsítja vagy lassítja a szívverését, s Hartwigné arca megnyugtatott, mint egy gyónás. Középkori képeken láthatni ilyen szenvedélytelen, fehérkendővel környékezett, szinte vértelen arcokat. Az ember az arc mellé képzeli a rokkanyerét, az égköves gyűrűkkel díszített kézbe az orsót, és az asszony élete köré a lenhosszú szálát, mint a pókfonalat, amelyen át elszáll a messziségbe a belső tüzek füstje. A kép hátterében ott szállnak a V-betű alakú vándormadarak, mint az elmulasztott esztendők. Ha volt is gond és bánat ez arcon, eltemetve feküdt az a nyugalom vársáncai mögött. A szenvedélyeket elriasztotta a világos kék szem, mint mozdulatlan madár ijesztő a seregélyeket. A vörhenyes, igen finom szálú hajzat bodros volt, de olyan forma bodrozatú, mintha az asszony nem akarna hivalkodni a felesleges díszével. Az orra homloka egyenes volt, mint egy férfié. Nyugodtság áramlott ebből az asszonyból, mint egy német nevelő nőből, aki tudja, hogy egész életén át dolgozni kell, nem szabad megszeretni a fekhelyét, mert holnap új tanyát kell keresnie. A fiús zubbonya, amely dupla galériával és kék nyakkendőjével barack színű nyakát környezte, ugyancsak egy szelíd igénytelen lény ruházata volt. Bocsásson meg, hogy ennyire untatom és sohasem látott nő külsejével, uram. Világossá szeretném tenni ön előtt a nékem mai napig is érthetetlen eseményeket. Ha ketten ülünk neki az ügy kivogozásának, talán hamarabb megleljük a csomót. Tapasztalt, tavaszamult férfiak vagyunk, nincs mit restelkednünk egymás előtt, midőn ismeretlen nőkről beszélgetünk. Biztosítom, hogy senki sem találhatja fel ezt az asszonyt az elbeszélésem nyomán, mert itt-ott felismerhetetlenül elrejtem drága alakját a kandi szemektől. Tehát az történt, hogy megállapodtunk a szoba árában, én kijelentettem, hogy legalább egy fél esztendőre kötelezem magam, megmondtam nevemet, foglalkozásomat, illetőleg sokszor szégyelt semmit tevésemet. Nem kérkedésből, de bármely cél nélkül felajánlottam az asszonynak, hogy a lakbért előre kifizetem. Ő ezt csendes főbólintással elfogadta. Ezután felálltunk, és a karácsonyvad díszeit kezdtük nézegetni, amelyeket ő gyermekeinek állított, akik jelenleg az iskolában vannak. A sejem papírosba göngyölt cukrocskák, amelyek pattanó hangot hallattak, midőn elszakították őket, ma már úgy tűnnek fel előttem, mint valami gyermekkori emlék. Az aranyozott diók, a péppel ragasztott színes papírláncok, a narancsok, fügék, apró viaszgyertyák, mandulák és préselt szőlők, valamennyien kis bűvszerek voltak, amelyek az asszony szépségét emelték, és a bennem halkan dobogó kívánságot fokozták. A karácsonyfa illata körülvette a fehér zubbonyos nőt, mint az a mérhetetlen vágy, amely a legromlottabb férfiakat is néha meglepi, a tiszta, házias élet, a fehér lábú feleség, a dunnamereg téri éjszakák és a göndörfürtű gyermekek iránt. Önkéntelenül ágtól ágig mentünk, s mintha egyikünk sem törődött volna már a diókkal, amelyek a karácsonyfa galjain feltűnedeztek. Merev volt a tekintetünk, de a színes cukorkák felrepülni látszottak, mint játékos lepkék. Szinte nem ismertem meg a saját hangomat egy vágyteli percben, amint megszólaltam, hogy a leheletemtől meglebben az asszony füle mellett a vörhenyes haj. Majd elfelejtettem megkérdezni, hol fogok aludni? Itt felelt az asszony, és hosszú fehér, de gömbölyded ujjával a medve bőrrel letakart kanapéra mutatott, amelynek közvetlen szomszédságában állott, hogy a hosszú fekete szőrök megérintették krém szoknyáját, amely világítani látszott a beözönlött téli napfényben. Ha nyomban következő események egy piros farsangi bál közben álorcás vigalom alatt történnek, sohasem jut eszembe a csodálkozás. Nem vagyok regényhős, de komisz ember sem. Ezért mindig a sors különös kegyelmének tekintettem, ha egy-egy nő engedelmes volt. Az én vakmerőségem az ő alázatosságukon épült, gyors elhatározásom, olykor brutális megrohanásom az ő egyszerű jó szívűségükön alapult. Sohasem birkóztam harapó, karmoló, kétségbe esetten védekező parasztlányokkal, mint azok a férfiak, akik ezen a réven különbnek tartják magukat. Sohasem ígértem komolyan házasságot vagy örök hűséget hiszékeny, gyengéd nőknek. Szinte megvártam, hogy az alkalom letelepedjék elém, mint egy delelő lepke, amelyet kalapommal leboríthatok. Ám de akkor fénylő téli délelőtt volt. A piacon heti vásár rikított, a háztetők eresze fehér lett, mint az imakönyv margója. Szekerek zörögtek a kiugró köveken, mint a vásáros élet. Bármely percben megszólalhatnak a magosan, középkoriasan csiringelő harangok a vas színű karcsú toronyban, amelyen kelevézes, rozsdás katona forgott a széllel. Ilyen időben szoktak megjelenni a proklamációk, amelyek nyugalomra intik a népet. Ilyenkor hirdetik ki a halálos ítéleteket és az eretnekek elégetését. Ez órában konyha szaguk van az asszonyoknak, és a férfiak a borbénál vagy a serházban politizálnak. A kanapén ültünk egymás mellett, és észrevettem, hogy a nyakán még nedves a haja reggeli mosakodástól. A zubbonyából félre ismerhetetlen asszony illat lengett, a cipők nyugtalanul feszültek, mint vadludak szárnyai, mielőtt elhagynák a tóvizét. Nem, ismételtem időn, szótlanul megcsókoltam a nyakát. Az ajtók nyitva voltak, a ház ismeretlen, de észrevettem, hogy valahol a házban egy ablak nyitva van, amelyen most behallatszik a városi hajdú dobolása. Aki bizonyára igen méltóság teljes magatartásról proklamálja a legközelebbi heti vásárt, amely ablakon át esetleg menekülni lehet, ha ifjúkori szerencsém cserben hagyna, amin igen csodálkozná. Én úgyis elutazom innen holnap, s maga sohasem lát többé, vigasztaltam. Nem tudom miért, de szavaim elhallgattatták mormoló ajkát, amelyen a nemek oly sorozatosan követték egymást, mint az olvasó szemei. Csak barack színű fejét ingatta még, mintha az nem tudna leszokni erről a mozdulatról. A szeme gyöngéd, alázatos félénk lett, mintha gyermekei és jövendője sorsa e perctől függött volna. Mintha már most elkészülne arra, hogy ami itt történik, azt sohasem vallja be férjének, sem a gyontató papnak. pedig amulett volt a mellén, amint egy percre észrevehettem. Lehúnyta a szemét, keresztet vetett, és összekulcsolta a két kezét. Midőn ismét körülnéztem a szobában, minden a régi helyén állott. Csak a karácsonyfa alatt görbült el a gyermekkard, és egy papírcsákó behorpadt, aminek pótlását nyomban elhatároztam. A falakra néztem. Néhány szakállas szalonkabátos hivatalnok külsei öreg és fiatalember fotográfiája egykedvűen tekintett alá. Gyermekek vicsorogtak, amint a helybeli fényképész rájuk parancsolt. Egy gyászruhás öregasszonyság igen méltóság teljes volt, mintha megvetné az eseményeket. Ő háttal felém egy ablaknál állott, mintha türelmetlenül várná távozásomat. Nem is igen tudtam egy szót sem szólni, csak megfogtam hátulról vonakodó kezét, amely most koránt sem volt olyan finom, mint előbb tetszett. Megcsókoltam a kezét, és meghatottan ellépkedtem. Mire az utcára értem, ő már nem állt többé az ablaknál. Ekkor kezdődött egy új fejezete életemnek, amelyet sohasem bántam meg, amint általában sem bűnt, sem erényt, semmit se bántam meg, amit tettem. Némely emberrel nehezen bírnak el a papok, nincs meggyónni valójuk a halálos ágyukon. Na de, hogy folytassam Hartwigné történetét, a vele való ismerettségem akkor kezdődött, midőn más nőkkel vége felé jár a regény. Amikor elmentem tőle, inkább vágyakoztam utána, mint akkor, midőn mellette voltam. Ó, uram, ismeretlen férfi barátom, ez a legrosszabb és legritkább érzések közül való. Elmenni egy nőtől, és azután csak nem eltikkadni a szomjúhozástól, inni egy kortyot egy forrásból, amely nyomtalanul eltűnik, és mindig a forrás vízére áhítozni. Az ördögbe 40 esztendős voltam, mindenféle tapasztalataim voltak az életben. Kerültem rókajukba és hálóba, bolondá tettem nőket, és átsorogtam kis utcák kanyarulatainál, petróleumlámpások alatt, amíg odalent a város villamos fényben fürdött. Sablon férfi voltam, disznókereskedő, vagy a régi divat szerint sántikáló gigerli. Nem nagy gondot okozott egy nő elcsábítása. Néhány napig tűnődtem, szótlan voltam, magányos helyekre jártam vacsorázni, hosszasan nézegettem a vörös bor színét a kristály pohárban. Elgondolkodva mendegéltem hazafelé éjfélkor, ok nélkül a holdba néztem, de sohasem, azaz nagyon ritkán tettem fel az életemet egy platra. De Hartwigné után vágyakoztam még abból az időből, midőn gyermek voltam, és az első örömhölgyel megismerkedtem. Egy őszi délután rossz illatú házban, kövérek és soványok között választhatva, és én a hervat, de megtermett Elvirát szemelvén ki, akinek félhomályos szobájában csendőrbajuszú altisztek, keseképű civilek tekingettek alá a fotográfiákról, s akihez még aznap este újra visszaszöktem a második áldozás, hogy tisztában legyek élettel és halállal. Ő volt a Hartwigné, az első csók szende szemérme, szégyenkező szava, tudatlan ügyefogyottsága után vágyva vágyott második csók, a nyitott szemmel, a fül és a tapintás felkészültségével. Ifjúság volt, a kakas és a bika tánca volt. Az aranycsillagnál, ahol ebédemet elköltöttem, oly regényesen üldögéltem, mint valami asszonyszöktető, aki mostanában még csak azért tartózkodik a városban, hogy félig nyitott ablak mellett a nő profilját lesegesse. A nő var vagy harisnyát foltoz, mindig ezt csinálják. A regény pedig halad megállás nélkül, mint a füst. Nem emlékszem, hogy mit ebédeltem, pedig vidéki fogadók nevének említésére eszembe jutnak a kolbászoknak, káposztáknak, rostélyosoknak az ízei, a bor és a ser színe, az óramutató kegyegése. Egy foltos ruházatú, nagybajúszú, alacsony pincér szolgált ki, aki emlékezetem szerint azzal dicsekedett, hogy korábban markőr volt e helybeli úri kaszinóban. Szimpatikus volt nekem ez a tömör bajuszú, fehér mellényes, alázatoskodó legény, mert abban a városban lakott, ahol Hartwigné. Az ételek ízlettek, a hó gyönyörűen fehér lett az ablakon át. Kékes fény borongott a háztetők felett, boldog emberek ropogtatták a havat a gyalogjáról. Fiatalnak éreztem magam. Ha imittam, ott felmerült valamely kétségem, hogy nem a város legtisztességesebb hölgyével volt szerencsém megismerkedni, elég volt egy pillantást vetni a piactéri házakra, amelyek úgy bezárkóztak, s oly mélyen hallgatnak, mint az utazó nő a postakocsi sarkában. A legény minduntalan azt mondta, Kisztihánd, megvallom, jól esett ez nékem akkori lelki állapotomban. Délután újabb szenzáció várt rám. A piac sarkán, nem messzi a pipázgató töröktől és a könyvkereskedő aranypiros kalendáriumaitól, megtaláltam a helybeli fényképész kirakatát. Az üveggel födött ládán szórakozottan siklott el a szemem. Nagyon befűzött kövér asszonyok, vajképű menyasszonyok, kakastalélyos gavallérok és bámészkodó gyermekek csoportjában megtaláltam Hartwigné képét. Egyszerű nyári ruhában ült egy széken, és az ölében tartott kis barna legyezőre szegezte szórakozott, elmélázó tekintetét. Hosszan elálltogáltam a kirakat előtt. Mindenféle dolgok jutottak eszembe az asszony eddigi elhagyatottságáról. Bizonyosan telve volt a szíve illúziókkal, amelyek az évek folyamán elhervadtak. Egyébként a kályha tüzébe bámult, és egy-egy ábrándot dobott a lángok közé, mint egy megunt fátyolt. Szomorú voltam, érte. Az estémet egy városalji korcsmában töltöttem, ahol hivatalnokok életre-halára kugliztak a petróleum lámpásokkal megvilágított pályán. Disznótor volt itt, gyermekkori szagok úztak a levegőben. A falon a 13 vértanú és a vendégek derülten, csöndesen üldögéltek. Senki sem tudta, mi történt a Hartwig házban ma délelőtt.